Kedves testvérek, ma az igét a Galatákhoz írt levél 5. részéből a 16-tól a 21. versekig fogjuk hallgatni. Intellektiteket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek riaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás, és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem örökik Isten országát. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy előtted lehetünk a mai napon is. Köszönjük, Urunk, hogy te mindent megtettél, hogy nem vagy eres újra és újra elmondani a tanítás elemeit is, de a legmélyebb dolgokat is. Áld meg, Uram, ige hirdetőjét, mondd itt, hogy elmondhassa, amit rádőztál, üzenetet. Hadd, hogy a mi szívünk nyitott legyen, áld meg gyermekeinket, hogy ők is befogadják az igét, és te légy mindazokkal, akik ma nem lehetnek itt. Te áld meg az úrvacsorát is, amit a te nevedben, a te emlékedre veszünk. Amen.
Remélem, hogy amikor énekeltünk most, nem csak énekeltünk, hanem figyeltünk a szövegre. Nagyon fontos a szöveg sokszor, vagy az a célunk, hogy mindig a szöveg legyen a legfontosabb, amikor mi énekeljünk. És az ének, amit most énekeltünk, a Luther Martin próbálta hangsúlyozni azt, hogy milyen a mi Istenünk, hogy ő az erős várunk. Tovább folytatja ezt, hogy ha ő velünk van, lényegében nincs ellenségünk. Nincs senki, aki tud legyőzni minket. Folytatja azt, hogy mi, ha mi próbálunk egyedül harcolni, tényleg elesnek. De mi nem egyedül vagyunk ebben a harcban, hanem az Úr velünk van. Azt énekeltünk. És ma délelőtt a következő percekben fogunk beszélni egy kicsit a győzedelmes életről. Ha körülnézem, túl gyakran azt észreveszem az egyházban, hogy az emberek elcsögednek, el vannak keseredve. Mondhatjunk, hogy a depresszió nyer. De ez nem az Isten célja. Ez nem az Isten terve. Az Isten terve az, hogy a hívő ember nem az ő élete nem függ az ő körülményeitől, hanem ő azt mondja nekünk, hogy mi tudunk élni a körülmények fölött. Azt, hogy mi tudunk egy győzelmes életet élni. Ő azt mondja, hogy mi most már nem vagyunk a bűn rabszolgája, hanem most már mi, mint hívő emberek, tudunk legyőzni a bűnt. Szeretnék nézni egy pár dolgot ma, ami segít minket, hogy mi egy ilyen győzedelmes életet tudunk élni. Az első gondolat ott a vázlaton, és ezzel kell kezdenünk azzal, hogy ne legyen benned keserűség Isten fele. Gondolkozunk egy kicsit róla, hogy milyen a te véleményed Istenről. esetleg van valami keserűség a szívedben. Lehetséges azért van keserűség a szívedben, mert egy olyan családban növekedtél fel, ahol nem kaptad azokat a lehetőségeket, ami az emberek más helyzetekben. Esetleg volt valaki a gyerekkorban, aki bántalmazta téged. És azzal a tudattal élsz. És akkor amiatt, hogy ez történt a gyerekkorodban, akkor kialakul egy olyan kép Istenről. Az, hogy Isten ingette ezt az én életemben, akkor nyilvánvaló, hogy Isten nem szeret engem. Vagy lehetséges, hogy van valami betegség, amivel küzdködsz. Vagy valaki, aki nagyon közel áll hozzád, küzdködik egy betegséggel. És akkor azzal azt mondja, hogy hol van a jó Isten? Miért történik ezt velem? Vagy esetleg van valami korlát az életedben, hogy valami ok miatt nem tudtad tovább tanulni, és amiatt korlátozott a munka lehetőségek neked. És akkor azok a korlátok miatt él vagy keseredve, vagy az a korlát, hogy nem vagy olyan ügyes, hogy nem tudsz tenni azt, amit egy másik ember tud tenni. És ezek a dolgok miatt kialakul Isten fele egy keserűség. A legjobb példa a Bibliában, amikor tudunk fordulni, amikor gondolkodunk erről, a Jobb története. És látjunk a Jobb történetében, az első csata után, miután történt azt, hogy a sátán támadta és lényegében tönkretett mindent a Jobb életében, az első csata után a Jobb még mindig rendben volt. A Jobb az első csata után ő tudta kiállítani azt, hogy áldott legyen az Úr ő neve. Áldott legyen az Úr, annak ellenére, hogy mi történik vele. Áldott legyen az Úr neve. És az a kérdés, hogy mi tudunk-e ilyen nehézségek után, ilyen problémák után mondani azt, hogy áldott legyen az Úr neve. Azt kell tudni, hogy a sátán, amikor ő támad, az egyik dolog, amit ő próbál csinálni az ő támadásában. Ő próbál támadni azzal, hogy ő kérdőjelezi azt, hogy Isten jó. Ő kérdőjelezi azt, hogy Isten jó. Ez így történt a Mózes első könyvében, az első pár fejezetben. Akkor volt az, hogy a sátán a hazugsága kérdezte az Évától, hogy valóban jó az Isten? Valóban jó, amikor azt mondja, hogy nem lehet inni ebből? Ő kérdőjelezte azt, hogy Isten valóban a legjobbat akar neki. Van egy kialakul egy olyan gondolat, hogy Isten akar élvenni valamit tőled, és nem akar adni neked. Vagy mi azért kérdőjelezünk, hogy Isten jó, mert mi úgy érzünk, hogy a világ kínál valamit, ami esetleg jobb, mint amit Isten kínál. És lényegében, amikor mi azt mondjuk, hogy amit a világ kínál, az jobb, mint amit Isten kínál, mi valahogyan azzal mondjuk, hogy Isten nem. Mi valahogyan mi azt mondjuk, hogy Isten nem szeret. azt, hogy mi tudunk egy győzedelmes életet élni, kezdeni kell azzal, hogy van egy alapvető meggyőződésünk arról, hogy a mi Istenünk jó. Ha van kérdés ezzel, akkor vissza kell menni a forráshoz. Vissza kell menni az igéhez kutatni. És megismerni a valódi Istent. Ha mi nem ismerjünk őt, akkor mi nem tudunk egy győzedelmes életet élni. A másik gondolat a vázlaton, hogy híd a felszabadulás lehetséges. Azt kell látnunk, és azt kell hinnünk, hogy az az Isten, aki jó, ad nekünk az, amire szükségünk van, hogy tudunk élni a keresztény életet. Itt a Galata 5. részben látjunk azt, hogy a mi feladatunk a lélek szerint élni, vagy más fordításban a lélek szerint járni. És amikor Isten azt mondja nekünk, hogy a lélek szerint kell járni, akkor ő csak olyasmit mond, ami lehetséges. Ő nem kér valamit tőlünk, amit mi nem tudunk csinálni. Ha ő azt mondja, hogy a lélek szerint járjatok, akkor azt jelenti, hogy van egy ilyen lehetőség nekünk. Azt mondja, ha tovább olvasunk, hogy a test cselekedeibe, hogy ne éljünk ezek a test cselekedei szerint. Felsorolja, hogy mi a test cselekedetei. És ha nézünk ezt a listát, akkor esetleg kezdjünk olvasni, és az első part az nem igaz rólam. Az se igaz rólam, de utána jön esetleg a 8. vagy a 9. a listában, és azt mondja, az egy kicsit igaz rólam. De meg mindig én elég jó vagyok. De utána itt a lista végén, ő azt mondja, és ezekhez hasonlók. Akkor ha eddig sikerült kihúzni magamat, most már nem. El kell ismernem, hogy ezek a bűnök. Van olyan, amivel én küzdködöm. De ő azt mondja, hogy tudunk elérni azt, hogy mi nem éljek ezek szerint. És utána folytatja, és ő beszél a lélek gyümölcséről. Érdekes, hogy amikor beszél a testről, ő beszél a test cselekedeteiről. Miért nem folytatja, és miért nem úgy van, és a lélek cselekedetei? Miért használja itt a gyümölcs kifejezés? Én úgy érzem, nem vagyok 100%-ig benne, de úgy tűnik nekem, hogy ő azért használja a gyümölcsét, mert a gyümölcsnak van bizonyos tulajdonságok. A gyümölcs, legalább az a gyümölcs, amit nőr az én kertemben, idő kell, hogy az legyen érett. A gyümölcs az nem az egyik nap ilyen, és a másik nap olyan. Van több hónap, ami kell, hogy az a gyümölcs bér, és az legyen érett az ember életben. A lélek gyümölcse nem lehet, hogy ugyanilyen, hogy az egy folyamat az ember életében, hogy az nem valami, ami egy másodperc alatt ott van, Az egész gondolat itt, amikor beszél a gyümölcsről, az, hogy ez egy folyamat. A növekedés. Kérdezem. Volt olyan, amikor ültél az íróasztalnál, és azt mondja, hú, most érzem, hogy növekedtem egy kicsit. Valahogyan mi nem érzünk magunkban a növekedés. Az nem valami érzés bennünk, hogy hú, most növekedtem. Hanem a növekedés az, hogy az egy hosszabb folyamat, mi nem érzünk azt, de valamikor egy idő után lehet észrevenni azt egy másik emberben. Kérdezem, ha te körülnézel, és te akarsz megítélni, hogy egy másik ember egy érett hívő, mi a mérce, amit használsz? Lehetséges, hogy valaki azt mondja, Monty, nem szabad nekünk gondolkozni egy másik emberről, hogy ő érett hívő vagy nem, az nem a mi feladatunk. Lehetséges, hogy nem, de csináljunk ezt. Csináljunk ezt. Nekünk van egy vélemény egy másik emberről. De a kérdés az, hogy milyen alapján hozunk azt a véleményt. Én, ha valaki feltette volna ezt a kérdést nekem 30 évvel ezelőtt, és kérdezte tőlem, hogy Monty, milyen egy érett keresztény? Valószínűleg az első dolog, amit én azt mondtam volna, hogy jó, hol van a hitvallás? És hol van a rendszeres teológia tankönyv? És ő együttért velem mindegyik pont, ami benne van ebben a rendszeres teológia tankönyvben, vagy nem? Ha ő helyesen lát mindegyik teológia kérdésben, akkor ő egy érett keresztény. Nem mondom azt, hogy nem fontos, hogy az ember ismeri és van meggyőződés teológia kérdésekről. És ez szükséges az érettséghez. De mi nem tudunk azon az alapján mondani, hogy valaki érett, hogy ő nagyon ügyesen tud magyarázni az igét. A fariseusok tudták azt csinálni, és nem hiszem, hogy mi akarunk kiállítani magunk előtt egy fariseus, mint példakép, hogy hogyan kell élni. Hanem az érettség a fő mérce az, hogy milyen a gyümölcs. Létezik-e a lélek gyümölcse az ő életében? Az jellemző róla, vagy nem? És az is érdekes, amikor itt ebben az igé szakaszban beszél a gyümölcsről, az egyes szám használja. Ezek nem gyümölcsök, és nem lehet mondani, hogy jó, legalább a 7-9 között az megvan az én életemben, én nagyon jó vagyok. Hanem az egész gyümölcsről van szó. Mind a 9. Pár héttel ezelőtt a Láciék hoztak körte ide, és az emberek tudtak vásárolni azok a körtékből. Amikor az ember oda megy a dobozhoz, és nézi a körtét, és látja egy, ami van egy kis folt rajta. Egy rész, ami kezd rohadni. Akkor azt a gyümölcsöt fog felhasználni magadnak? Vagy inkább azt ott hagyod, és inkább keresel egy olyan gyümölcs, ami jó? Az a fotós gyümölcs olyan, mint egy gyümölcs, ami ezek a tulajdonságok 8 igaz róla, de egy nem. A lélek gyümölcse egy egész. És azt kell megértenünk, hogy ha van egy terület az én életemben, ahol a lélek nem uralkodik, akkor az olyan, mint az a folt a gyümölcsön. Vissza kell menni az Úrhoz, és kérni, hogy ő végzen a munkát az én életemben. És Isten mindig kész végezni a munkát a mi életünkben. Érdekes, ha az ember visszamegy tovább az Új Szövetségben, és megy a Péter második levelére. A Péter második levele az első részben van egy másik rész, ahol egy kicsit beszél hasonló dolgokról, mint a lélek gyümölcse. És ebben a részben szeretnék kiemelni csak két gondolatot. Az egyik a 2. Péter, az első rész, a harmadik vers. Az Úr Isteni erője megajándékozott minket mindennél, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismerjünk őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Itt Péter azt mondja, hogy Isten adott nekünk mindent, ami kell, az élethez és a kegyességhez. Érdekes, hogy nem csak mindent, ami kell az élethez, hanem benne van a kegyesség is. Ha csak az élet szerepelne itt, akkor esetleg még nagyon könnyen tudna átugrani és gondolkozni az örök életről, és azt mondja, hogy igen, Isten gondoskodott, hogy legyen örök életünk. De ez az ige sokkal többet mond annál, hogy Isten gondoskodott az örök életünkről. Isten gondoskodott a jelen életünkről. És itt azt látjuk, hogy ő adott nekünk mindent, ami szükséges arra, hogy mi tudunk élni a keresztény életet most. Van az a lehetőség. De érdekes módon Péter a 9. versben a következőt mond, akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó és elfelejtkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Itt Péter azt mondja, hogy ha még sincs ez a lelki gyümölcs az életünkben, a probléma az, hogy mi elfelejtkeztünk. Mi elfelejtkeztünk arról, hogy milyen a mi Istenünk. Mi elfelejtkeztünk arról, hogy Isten mit tett értünk, amikor megtértünk. Nem szabad elfelejteni az Isten munkája, amit ő végzett a mi életünkben. Ha visszamenjünk a római levelre, a 6. részre, olvasunk arról, hogy Isten mit tett értünk. És ott a Róma 6-ban mi azt tanuljuk, hogy mi tovább nem vagyunk rabszolgák. Mi tovább nem vagyunk a bűn rabszolgája. Hanem mi olvasunk úgy, hogy mi kaptunk egy új természet Krisztusban. És azzal az új természettel mi most már tudunk legyőzni a bűnt. Nincs olyan bűn, ami erősebb nálad. Nincs olyan. Hiszünk azt? Hiszünk, amit olvasunk a János első levelében, a 4. rész, a 4. versben, hogy nagyobb az, aki nála benned van, mint az, aki a világban van? Látjunk azt, hogy a minden ható Isten, az ő lelkében bennünk lakik, és mindennel rendelkezünk, ami kell, hogy mi tudunk egy győzedelmes életet élni. Hiszünk azt, amit olvasunk az igében? A Filippi 4-ben, a 13. versben, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Hiszek azt? Élek ezzel a lehetőséggel, vagy nem? Ha elfelejtem, hogy ki vagyok Krisztusban, ha nem látom azt, hogy Isten mit végzett bennem, akkor nem fogok tovább próbálkozni egy szent életet élni. Látni kell, hogy Isten adott mindent, nekünk mindent, amire szükségünk van. Mindent. A harmadik pont, felelős vagy. Mi egy olyan társadalomban éljünk, ahol mindig próbáljunk valahogyan átruházni a felelősséget. Biztos hallottatok róla, ami történt az Egyesült Államokban ezen a héten, amikor egy férfi ment egy egyetemre, bement egy osztályba, és akkor kezdett sorban menni, és kérdezte az emberektől, hogy keresztény vagy? És ha az ember azt mondja, hogy igen, keresztény vagyok, akkor a fegyvervel lőtt a fejébe. És megölte azt az embert. Sorban ment az osztályban. Ha valaki nem reagált, vagy nem mondott, akkor csak lefelé lőtt a lábába. De aki azt mondta, hogy én keresztény vagyok, lőtt az ő fejébe. És megölt őt. És az érdekes volt nekem, hogy a médiában miután történt ezt, kezdődött egy kérdés, hogy ki a felelős az ő viselkedésére. És valahogyan az felmerült, hogy az édesanyja is segített őt fegyvereket vásárolni. És akkor az édesanyja a felelős, nem a fiatal fiú. Amikor valaki kap egy fizikai betegség, akkor az ember nem felelős érte. Az ember nem tehet arról, hogy ő beteg. Legalább a legtöbb betegségen. Ha valaki rák beteg, nem tehet arról. De a probléma a múlt században, a pszichológusok kezdtek mondani, hogy bármi, ami van az emberben, nem csak a fizikai betegségek, hanem a mentális problémák is, az csak egy betegség. Az ember nem tehet róla. Az, hogy valaki alkoholista, az csak egy betegség. Az ember nem felelős arra, az nem az ő problémája. Valóban ez így van. Valóban tudunk minden kérdésben átruházni a felelősséget? A szüleim miatt ilyen lettem. Az iskolám miatt ilyen lettem. A társadalom miatt ilyen lettem. Én nem vagyok a felelős. A Biblia más mond. A Biblia oda helyez a felelősségünk a mi válunkra. Egy érdekes dolgot olvasunk a János 15. részben, egy jól ismert történet. az igazi szülőtől, és arról van szó, hogy a mi feladatunk, mint hívők, maradni Krisztusban. És én teljesen együttértek azzal, hogy mint hívő emberek nagyon fontos, hogy mi maradunk Krisztusban. De érdekes a folytatás itt. És a folytatás itt a 10. versben, ő azt mondja, hogy ha az én parancsolataim megtartjátok. A 12. versben ő egy parancsot ad. A 17. versben még egy parancsot ad. Valahogyan kell élni egy feszültséggel, mint hívő emberek. Az egyik értelemben az egyetlen feladatunk maradni Krisztusban. Növekedni a hitünkben, látni és megérteni azt, hogy kik vagyunk Krisztusban. De utána látjunk újból és újból, ahol az új szövetség írók, amikor írnak a keresztényeknek, követelnek tőlünk az engedelmességet. Megint a János levelében az első levele a harmadik rész, a harmadik vers. És ott olvasunk, vagy elnézést, az ötödik rész a harmadik vers. Mert az Isten iránt szeretet, hogy parancsait megtartjunk, és az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Szóval amikor ő ad egy parancs nekünk, az nem egy teher, hanem az egy lehetőség. Az egy lehetőség, és tudunk örülni. Mert tudunk örülni, mert mi tudjunk azt, hogy ő jó. Az Isten várása, hogy mi nem a látásból éljünk, hanem mi a hitből éljünk. És Isten várja azt tőlünk, amikor van egy terület a mi életünkben, amivel kell küzdködni. Ő azt vár tőlünk, hogy mi tegyünk egy hitlépést. Amikor Isten kérte Abrahamtól, hogy áldozni kell a fiadat, az Abraham mit csinált? Ő azt mondja, jó, maradnom kell Krisztusban. Én imádkozni fogok, én fogok találkozni Istennel, és én várom. Nem, az Abraham nem csinált azt. Az Abraham, azt olvasunk, hogy a következő reggel, korán reggel ő felkelt, és ő indult egy úton. Az az út Abraham hitből tette. Ő nem tudta megérteni azt a kérést, amit ő kapott Istentől. Ő nem tudta látni át, hogy hogyan lehetséges, hogy Isten kér ilyesmit tőlem. Az Abraham egy hitlépést tett. És látjunk az Abraham életében, hogy Isten gondoskodott róla, amikor Abraham engedelmes volt. Az a vágyod, hogy Isten gondoskodik rólad? Legyen az a hit bennünk, ami Abraham volt. Érdekes volt, amikor Józsué vezette a népet az ígért földre. A Józsué harmadik részben olvasunk erről, és azt látjunk, hogy az volt, hogy a pápok, akik vitték a szövetség ládát, az ő feladatuk volt oda menni a Jordán folyóhoz, és nem ment a vörös tenger. A vörös tengernél Mózes föltette a kezét. És szétnyílt. A Jordánnál a pápok kellett belépni a vízbe. Egy hitlépést tettek. És amikor beléptek a vízbe, akkor nyílt a folyó előttük. Isten ezt vár tőlünk a mi életünkben. Nem, hogy látásból, nem az, hogy Isten magyaráz meg mindent, mielőtt lépek. Én szívesen csinálom, ha megértem mindent. Valahogyan a gyereknevelésben azt kell látni, hogy az nem engedelmeség, amikor a gyerek azt mond a szüleinek, hogy jó, én szívesen csinálom, ha tudsz magyarázni nekem, hogy miért. És ha tudsz meggyőzni engem, hogy miért, és én együtt értek veled, akkor csinálom. Akkor az már nem engedelmeség, hanem már meggyőződésből csinálom. Az engedelmesség az, amikor valaki kér valamit tőlem, és én azt mondom, hogy miért? Nem értem, de ha ez az ember, akiben bízom, kért ezt tőlem, én megteszem. Ez a győzedelmes élet. Amikor mi nem látásból éljünk, hanem mi halljunk, amit Isten mond, és mi azt mondjuk, hogy jó, én lépek. És ha mi lépünk, akkor fogunk látni, hogy Isten hűséges. Én nem tudok megígérni azt, hogy az első lépést után fogsz látni azt. Az Abraham egy nagyon hosszú utat kellett letenni, már a kés volt a kezében, amikor Isten mutatta. Van olyan helyzetek, amikor egy lépést, és már szétnyílik a folyó előttünk, de van olyan, amikor egy hosszú távú engedelmesség vár Isten tőlünk. Én meg vagyok győződve arról, hogy Isten tud mindenkinek adni egy győzelmes életet. Ő azt vár tőlünk, hogy mi nem látásból cselekszünk, hanem mi hitből éljünk. Ha mi hitből éljünk, ha mi járjunk a lélek által, akkor a lélek gyümölcs lesz a mi életünkben. Imádkozunk. Édes Atyánk, segíts minket látni azt, hogy Te jó vagy. Segíts minket megérteni azt, hogy Te jobban szeretsz minket, amit mi tudunk képzelni. Segíts minket látni azt, hogy Te fogsz adni többet nekünk, mint amit mi tudunk képzelni. Segíts minket, hogy tudunk hinni benned. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.